Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Romhányi Beatrix, a lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fent, Pálos gazdálkodása középkorban című tanulmányának egyes részleteit ismertetem a hallgatókkal. Különös téma ez, de én azt hiszem, hogy szorosan összefügg a Pálos élettel. Éppen a címben benne van, hogy a lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fönt. Hogy hogyan és miképpen gazdálkodtak a pálosok, engem is érdekel, nem csak azért, mert pálos szerzetes vagyok, hanem egyáltalán szerintem ez is hozzátartozó keresztény életünkhöz. Szeretném tehát ezt az érdekes írást ebben a lelkületben, ebben a tekintetben ismertetni a hallgatókkal. A bakvai kolostor 1479-ben a bakvai Villikus és más helybeliek támadását szenvedte el, akik erőszakkal rátörtek a kolostorra és a temetőre, és ott károkat okoztak. Közvetve szintén a bakvai kolostor volt a szenvedő alanya annak a hatalmaskodásnak, amikor 1498-ban gordovai jobbágyok rátörtek Ivelócra, és onnan a házakat feltörve mindent elvittek tunéig, az ott lévő ingóságokat. Ugyancsak Szlavóniában a lepoglavai kolostor birtokain hatalmaskodott 1499-ben Stóz Mihály társaival, és a szerzetesek panasza szerint sok kárt okoztak, és több jobbágyukat elfogták. Szintén a szlavóniai pálosokat érintő hasonló tárgyú oklevél 1509-ben kelt, amikor II. Gyula pápa parancsára a pápai küldött bírók felszólítottak mindenkit, hogy adják vissza a lepoglavai és sztreziai egyesített kolostorok lefoglalt ingó és ingatlan javait. Szekcsői herceg Bernátot és rokonait a Bodrog-szigeti pálos konvent azért perelte be, mivel az alperesek a szerzetesek jobbágyaitól és kolonuszaitól jogtalanul hajtották be a bort, és még más jogsértéseket és károkat is szenvedett miattuk a perjel és a kolostor. Az ügy egyetlen ismert irata alapján nehéz eldönteni, hogy valójában mi történt. Minden esetre a sikkasztás gyanúja merül fel a dobrakutyai pálosok egy 1506. évi ügyében. A pálosok azzal vádoltak egy világit, bizonyos Popovci Hreszthák Jánost, hogy mikor vele 7 forintot és 2 darab összesen 6 forint értékű gyűrűt küldtek a néhai Péter bánnak jobbágyaik kontribúciójaként, János az összeget a maga hasznára fordította. Mire az alperes azzal felelt, hogy ő csak 5 forint 80 dénárt kapott, a gyűrűket pedig nem is rábízták. A császmai helynök pünkösd utáni 16. napra tűzte ki a tanú kihallgatást, ennek eredményét azonban sajnos nem ismerjük. Igen durva a jogsértés elszenvedői voltak 1504-ben a Szent Jobbi pálosok, miután Petenyeházi Mátyástól pénzen megvettek ónat birtokot, ám abba nem tudták magukat beiktatni, mivel azt Telegdi István tárnokmester hatalmasul elfoglalta. Hatalmaskodások különféle módjai valósultak meg, olykor persze a pálosok részéről is történt jogsértés, így a Veresmárti pálosok 1457. április 7-én a rozgonyiak benei birtokán a panaszosok szerint 2000 forint kárt okoztak azzal, hogy familiárisaik és napszámosaik útján felégették összes használati és eresztvény erdeiket. Az írtás célja egyébként feltehetően a szántó terület növelése volt. 1508-ban a csatkai remeték népei hajtották el a fehérvári keresztesek bodajki jobbágyainak sertéseit a pálosok kagymati majorságába, az azokat visszakövetelő jobbágyokat bezárták, az állatok egy részét pedig leölték. 1492 végén az óbudai Klarisszák apátnője panaszolta, hogy a budai pálosok egyházukat és malmukat tettleg elfoglalták és visszatartották. Tehát megtörténtek azért abban az időszakban ezek a különböző visszásságok. Különböző viták alakultak ki, a birtokhatárok tisztázatlanságából is sokszor eredtek ezek a viták, más esetekben azonban elképzelhető, hogy bérbevett területeket hasznai váltak vita tárgyává, habár a bérlet tényét az oklevelek nem tüntetik fel. Végül, de nem utolsó sorban természetesen figyelembe kell venni a rossz indulatot, a rossz szomszédi viszont is, mint a patvarkodás hátterében meghúzódó indítékot. Tekintsünk most bele egy kicsit az erdőgazdálkodásnak a világába, hogyan is végezték mindezt a pálos szerzetesek. Egyes kolostorok birtokai között erdők is feltűnnek. Ezekben az esetekben nyilván a környék általános gazdálkodási viszonyai és szokásos haszonvételei határozták meg a pálosoknak adott birtokokat is. Ezek közé tartozik például a gombaszegi, a nagyfalui, a bakonyi, szentjakabi, a szentkirályi vagy a zágrábi kolostor, de maga a budaszentőrinci főkolostor is. Kisebb erdőbirtokai persze más kolostoroknak is voltak, mint például a Mindszentinek, mely 1325-ben kapta meg lélekváltságként szemes birtokot a Balaton mellett, Raholcai Jakab fiától, a tótnak mondott lőkös mestertől. Az adományozás kapcsán elvégzett határjárásból kiderül, hogy a kolostornak ekkor már egy erdeje volt szemes határában a szőlők mellett. Úgy szintén volt erdeje a Szakácsi kolostornak, melynek Benedek nevű perjele 1387-ben eltiltotta Monyorókeréki István fia Domonkost és népszerint felsorolt társait a szerzetesek Szakácsi birtok határain belül fekvő földjei, rétjei, ligetei és erdői birtokba vételétől és használatától. Az erdőről néhány évvel később egy újabb hatalmaskodás kapcsán azt is megtudjuk, hogy eresztvényerdő volt. 1369-ben az elefánti kolostor is jelentősebb erdőterülethez jutott, amikor Mihály mester összesen 100 hold szántót és erdőt adott az ottani szerzeteseknek. Talán éppen ezen az erdőbirtokon történt 1431-ben az a hatalmaskodás, melynek során Felső Elefánti István fia Lukács a kolostor eresztvény erdejében jogtalanul fát vágatott és azt házába hordatta. 1370-ben szerdahelyi Ders fia Péter fia Mihály mester a szerdahelyi kolostornak olyan feltétellel adott egy Sarkad nevű erdőt, hogy abban irtványt létrehozni nem szabad. Azt is hozzá kell azonban tennünk, hogy az erdőadományok általában a korai időszakra jellemzőek, és többször előfordul, hogy az eredetileg erdős területeken a későbbiekben más kultúrát, általában szőlőt találunk, amint ez Budaszentlőrinc esetében is történt, más esetekben gyümölcsös telepítettek az erdő helyett. A 15. századból arra is van példa, hogy az adomány tárgyát képező, nyilván viszonylag nagy kiterjedésű gyümölcsöst nevezik erdőnek. Ugyan nem erdőre vonatkozó adat, a gyümölcsös említése miatt mégis itt idézendő Mária királynő 1390-es oklevele, melyben egy földarabot adott a diósgyőri pálosoknak a kolostor kertje és gyümölcsöse mellett a kert bővítése céljára. Szintén a 15. század végén akad arra példa, hogy egy kolostori erdőt más birtokra cserélnek. 1476-ban a gombaszegi kolostor, kaki birtoka körül fekvő Móricz szöge erdőt, mely a Hernád régi és új medre között feküdt, a Hernádon lévő malomhelyekkel és egyéb tartozékokkal együtt elcserélték egy kakkal határos puszta ongai szántóföldért és egy ottani mezőért. Az erdők hasznosítására elszórt adatok szinte az ország egész területéről vannak, a legtöbb adatot azonban Szlavóniából ismerjük. Az erdőbirtok fontosságát mutatja a Strezai kolostor egyik oklevelének hátulján fennmaradt 14. század végi, vagy talán inkább 15. század elejé feljegyzés, melyből kiderül, hogy a szomszédos nemesekkel az erdők miatt szoktak pereskedni. Rendszeres a disznók legeltetése, és természetesen fakitermelésre is vannak adatok. 1377-ben például Szekcsői herceg Péter fia Péter mester a Bodrog-szigeti és kőszegi remetéknek többek között megengedte, hogy az erdőkből fát hordhassanak. 1429-ben a Vállusi kolostor azt panaszolta, hogy Gersei Pető fia János fiai, László és Pető keszthelyi, faludi és zsidi birtokaikon lakó jobbágyaikkal a pálosok erdejét kivágták, és az ez ellen tiltakozó szerzetes súlyosan megverték. 1446-ban Szaniszló Strezai perjel kérésére Körös vármegye vizsgálatot rendelt el, mivel Kandall György és testvére a szerzeteseknek a Konszka és Plavnica folyók közötti erdejének nagy részét kivágatta, sőt, a kolostor Villikus át a keresztúri vásáron megfenyegette. Hasonló esetet panaszolta a Slati kolostor 1455-ben. Az oklevél szerint az előző évben a Slati nemesek a Slati kolostor Szent Péter falujához tartozó erdőt nagyrészt kivágták, az erdők egy részét elfoglalták, és azokat a nemeseket, akiknek a szerzetesek fát engedélyeztek, az erdőkben megtámadták, megsebesítették és megverték, minden értéküktől, ruháiktól, baltáiktól és pénzüktől megfosztották, sőt, egyiküket meg is ölték. 1493-ban a mlakai nemesek rátörtek a zágrábi pálosok Rakitoveci erdejére, és onnan a disznókon kívül elhordták a jobbágyok karóit. Ez ügy lezárásakor olyan egyesség született, miszerint az erdőt a nemesek és a szerzetesek továbbra is közösen használják, a fát használhatják a kolostor javítására, sőt, a rakitoveci jobbágyok eladása is vághatnak ki, a gordovazelaiak viszont nem. 1504-ben Frangepán Beatrix engedélyezi a pálosok Petrusóci és gordovazelai jobbágyainak a Rakitovec melletti nagy erdő használatát, beleértve a favágás jogát. Feltehetően éppen a fakivágás akadályozása volt a célja annak a hatalmaskodásnak, amikor Jan Kolovrát várnagya, Cseh János a szerzetesek Blizna falu melletti erdejére támadt, és onnan 8 kocsi karót és egy kézi baltát vitt el, az erdőt pedig lefoglalta az ura számára. A csáktornyai kolostor már alapításakor engedélyt kapott István erdélyi vajdától, hogy várhely birtok erdejében saját használatukra fát vágjanak. A helyi szokásoknak megfelelően többek között az erdő használatban hozott előnyösebb helyzetet a székelyházai kolostor 1498-ban nyert lófősége, és talán ugyanezt feltételezhetjük a néhány nemesi telek és udvarház adományozása esetén is. Kedves hallgatók, rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Romhányi Beatrix, a Lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fent, Páros gazdálkodás a középkorban című tanulmányának egyes részleteit ismertettem a hallgatókkal. Érdekes téma mindez, talán lehet, hogy néha egy kicsit száraz, de én azt gondolom érdemes mindezekbe beletekinteni, hogyan gazdálkodtak, hogyan dolgoztak, milyen nehézségekkel, konfliktusokkal kellett megküzdeni már a középkorban is. Tehát látjuk, hogy az emberi gyengeség az minden tekintetben megmutatkozik, megjelenik az ember életében a történelem során. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes beszélt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!